Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Köszönti Önöket a mai adás műsorvezetője, Molnár Gábor. Az előttünk álló 30 percben, ahogy az minden szerdán és csütörtökön délután lenni szokott, ezúttal is a Reggeli Monitor című műsorunk legérdekesebb, legizgalmasabb beszélgetéseiből válogatunk. Ezzel az alkalommal a traumáinkkal foglalkozunk. A traumáinkat veszik górcső alá, megnézzük egy trauma természetét, és azt, hogy Magyarországon ma mennyire szabadon és mennyire bátran fordulunk pszichológushoz, hogyha egy komoly stressz helyzet, egy érzelmi megrázkódtatás ér bennünket. Ezt követően pedig egyfajta megoldást is ajánlunk Önöknek ezeknek a traumáknak a feldolgozásához, ugyanis manapság egyre gyakoribb idehaza az úgynevezett lovas vagy kutyás terápia is, amely az ilyen stressz helyzetek feloldására bizonyos esetekben kiváló, és ez az, ami egyébként az autizmussal élők számára is egy nagy segítséget jelenthet. Azonnal kezdünk, ezekkel a témákkal jövünk, most már ne menjenek sehova.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egy háború borzalmai, de egy látszólag kisebb jelentőségű negatív életesemény is ugyanúgy kiválthat traumát, okozhat lelki problémákat. A Traumaambulancia Egyesület önkéntes pszichológusa a Trauma Világnapja kapcsán a Trend FM-nek azt mondta, hogy egyre kevésbé számít már tabu témának pszichológushoz fordulni. Ernádi Judit szerint, ha a traumáinkat akár a hasonló helyzetben lévő sorstársainkkal, akár szakember segítségével átbeszéljük, feldolgozunk, még akár építkezhetünk is ezekből a negatív élményekből. Imre Lőrinc interjúja következik.
A trauma egy olyan jelenség, laikusként próbálom most lefordítani, amikor ér minket egy sok hatás, amely valamely nagyon-nagyon erőteljes érzelmi reakciót vált ki belőlünk, és legtöbbször ugye a traumát azt természetesen negatív köntösbe szoktuk feltüntetni, amely aztán súlyosabb, akár hosszantartó lelki betegségekhez, depresszió is el tud vezetni. Onnan szeretném indítani a beszélgetést, hogy szakemberként hogyan definiálható a trauma, milyen fő típusai vannak, mi kell ahhoz, milyen esemény kell ahhoz, vagy kellhet ahhoz, hogy valaki traumatizálódjon.
Ja, hogyha a szakirodalmat veszük alapul, akkor a trauma egy olyan állapotot jelöl, ami egy olyan váratlan és nagyon heves lefolyású esemény elszenvedőjeként élünk át, vagy szemtanúja vagyunk, amiben esetleg halálos fenyegetettséget, vagy súlyos sérülést észlelünk, vagy tapasztalunk saját magunkon, vagy a környezetünkön, és hogy ez olyan a fizikai és pszichés integritásunk elvesztésével jár, amihez egy ilyen nagyon intenzív félelmi állapot, szorongás, vagy a tehetetlenség érzése csatolódik, és ugye általában a köztudatban az szokott benne lenni, hogy ilyen nagyon traumatikus eset az egy ilyen nagy dolog, egy ilyen nagy történés lehet, mint például közlekedési baleset, vagy háborús helyzet, amik szintén nagyon meg tudnak ágyazni ennek az állapotnak a kialakulásához, de hogy azt nagyon fontos kiemelni, hogy az, hogy kit milyen életesemény, vagy milyen inger traumatizál, az teljes mértékben egyéni is tud lenni. Tehát teljesen függ attól, hogy az egyén milyen élethelyzetben, milyen életkorban van, milyen megküzdési mechanizmusai vannak, és attól függően tudja ő maga traumatikusnak értékelni egy adott élethelyzetnek a bekövetkezését.
Tehát itt akkor abszolút nem a traumának a jellegétől, vagy objektíven megítélve a traumának a súlyosságától függ az, hogy ebből valaki hosszantartó depresszióba süllyed át, valaki ugyanúgy beleeshet ebbe az állapotba akkor, hogyha ellopnak tőle egy telefont, meg akkor is, hogyha egy háborúban járt. És nem is érdemes súlyozni a kettő között.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye nyilván vannak olyan élethelyzetek, amit te is említettél, hogy azért nyilván egy közlekedési baleset, egy háború, az nagyjából majdnem, hogy mindannyiunkat képes traumatizálni, mert hogy ugye a horderejénél, meg a mienségénél fogva, meg hogy ugye nem feltétlenül szerencsére találkozunk ilyen helyzetekkel a mindennapjainkban, tehát hogy vannak olyan élethelyzetek, amik nagyobb százalékba válthatnak ki ilyen traumatikus élményeket vagy reakciókat, de igen, ahogy említetted, van olyan egyéni élethelyzet, vagy olyan egyéni élmény, ami egyénenként traumatikus eseményként tud leképeződni.
Nagyon érdekes, a beszélgetésünk előtt említettél egy szakkifejezést, ez a traumatudatosság. Uh-huh. Ez pontosan mit akar, és feltételezem, hogy valami olyasmire akar utalni, hogy pontosan hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ne alakuljon ki poszttraumás szindrómánk egy-egy ilyen heves érzelmi behatást követően.
Így van. A Trauma Ambulancia Egyesületnél nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy felhívjuk a minél szélesebb körű társadalomnak a figyelmét arra, hogy a minket átélt élményekről, traumákról érdemes beszélni. Érdemes megosztani a körülöttünk lévőkkel, a családunkkal, a barátainkkal, vagy egy olyan közösséggel, ahol mondjuk sorstársokra tudunk lelni, akik hasonló élethelyzeteket éltek át, mert hogy ezzel a dolognak a felvállalásával, a megnyílással, az emberekhez való kapcsolódással nagyon-nagyon lehet intenzívebbé tenni, vagy kicsit felgyorsítani annak a feldolgozási folyamatnak az elindulását, ami szükséges ahhoz, hogy a traumánkat jól tudjuk kezelni.
Szakember segítségét kérni, sorstársakkal találkozni, beszélgetni, egy megfelelő eszköz arra, hogy tehát a traumáinkat feldolgozzuk, de ez az egyetlen módja neki, vagy ezt akár egyénileg is egy lelkileg, most majdnem azt mondom, hogy lelkileg stabil, de egy olyan ember, aki mondjuk már kérte korábban pszichológus segítségét, ezt egyénileg is el lehet végezni?
Nyilván ennek sok módja van, és nagyba függ attól, igen, hogy az egyénnek milyen akár milyen korábbi tapasztalatai vannak. Tehát az, hogyha van kihez kapcsolódni, van lehetőségünk egy olyan valakivel, vagy olyan valakikkel beszélni, akik mondjuk hasonló élethelyzeten mentek keresztül, mint mi, az mindig egy ilyen megnyugtató érzés tud lenni, hogy én nem vagyok egy ilyen, nem tudom, kívülálló, hogy nem vagyok én egyedül ebben a helyzetben, ami velem történt, hanem hogy tudok kapcsolódni másokhoz, akik pontosan megértik azt, hogy én mind mentem keresztül, és ez nagyon támogató tud lenni. A szakember abba tud segíteni, hogy megpróbál egy olyan nagyon biztonságos és olyan elfogadó közeget, hangulatot teremteni, amiben meg lehet nyílni, amiben lehet kapcsolódni saját magunkhoz, amiben egy biztonságos helyen fel lehet idézni akár a történteket annak érdekében, hogy azt jól feldolgozva, átbeszélve az életünknek a részévé tudjuk tenni, és hogy ezek után tudjunk egy kicsit akár lelkileg, akár mentálisan egy kis pozitív hozadékkal kiszállni ebből az egészből. Ezt tudom, hogy sokszor furán hangzik, hogy lehet a traumából növekedni, de hogyha egy traumás életeseményünk meg van dolgozva, fel vannak tárva a részletei, jól átértékeltük magunkba esetleg, hogy ez miért történt velünk, hogy voltunk jelen mi abban az adott szituációban, mi az, amit ebből az egészből meg tudunk tanulni, akkor az nagyon sokat hozzá tud tenni az életminőségünkhöz.
Most olyan esetekről beszélgettünk, amikor az egyénnel történik valami, és azt traumatizálja, de én úgy gondolom, meg nagyon sok írás született is ebben a témakörben, hogy a traumák generációkon át is tudnak öröklődni, és itt mondjuk a dédszüleinkig is visszamehetünk. Mennyire lehet azt felismerni, hogy valakinek van ilyen átörökölt traumája, mondjuk a dédszüleink közül valamelyikőjük érintett volt akár a második világháború eseményeiben, és azt traumatizálta, az egyfelől milyen valószínűséggel tud még rám is hatással lenni, másfelől hogyan tudom felismerni, hogy ilyennel küzdök, ilyen problémával küzdök.
Ugye amikor transzgenerációs traumáról beszélünk, akkor ott arról van szó, hogy valamilyen generáció elszenvedett valami olyan életeseményt, ami őt traumatizálta, és hogy ezek az őt ért hatások, érzelmi hatások megjelennek később az ő viselkedésében, az ő életvitelében, az ő értékrendjében, és valahogy ezeket az élményeket adja át akarva és akaratlanul azután a következő generációnak, a gyerekeinek a rokonságának, és valahogy így alakul ez ki, hogy azt a mintát, azt a viselkedési állapotokat tanulja meg az őt körülvevő közösség, amit ő megélt. És ez lehet akár egy ilyen egyéni, vagy lehet egy ilyen kollektív élmény is, ugye, amiről már beszéltünk, mint a háborús helyzet is. És ez gyakorlatilag szoktuk azt mondani, hogy ez ilyen sejtszinten is öröklődik, tehát hogy ugye ezek az élmények, ezek a traumatikus élmények annyira mélyen belénk tudnak ívódni, hogy teljesen átírhatják a korábbi vélekedésünket a világról, a viselkedés mintáinkat, és hogy ezeken keresztül akár tudattalanul is a mi leszármazottaink újra élhetik, vagy hasonló élethelyzetekbe hozhatják magukat azáltal, hogy nem tudnak ezekről a traumákról. Ezekről ugye úgy lehet tudomást szerezni, hogyha beszélgetünk a családunkkal, beszélgetünk a nagyszüleinkkel, a dédszüleinkkel, hogyha még van olyan szerencsénk, hogy élnek, vagy akár a családi történeteinket megpróbáljuk megismerni és megérteni, és hogyha olyan dolgokon kapjuk magunkat, hogy mondjuk ismétlődő élethelyzetekbe kerülünk, vagy hasonlóan reagálunk bizonyos ingerekre, akkor gyanakodhatunk arra, hogy ott akár egy ilyen ismétlődés, egy ilyen sematikus működésmód van, aminek lehet köze a transgenerációs traumákhoz.
Az elmúlt percekben Hernádi Judit tanácsadó szakpszichológust, a Trauma Ambulancia Egyesület önkéntes pszichológusát hallották, és az ő vélekedésére rímel a Semmelweis Egyetem klinikai szakpszichológusának, a Magyar EMDR Egyesület vezetőjének is a véleménye, aki a Trend FM-nek azt mondta, hogy egyre nyíltabban lehet beszélni a lelki problémákról, egyre kevésbé számít már tabu témának pszichológushoz fordulni. Dr. Szigeti F. Judit ugyanakkor hozzátette, a kollektív traumák feldolgozásában még lehetne előrelépni Magyarországon. Ide tartozik mondjuk a második világháború borzalmainak kibeszéletlensége, feldolgozatlansága, ami Magyarországon jellemző. Pozitív példaként Németországot említette a szakember, ott egészen jól megvalósult ennek a kollektív traumának a feldolgozása, és a német társadalom folyamatosan próbálkozik ennek érdekében lépéseket tenni. Dr. Szigeti F. Judit arról is beszélt, hogy a kollektív traumák feldolgozatlansága bizony az egyén szintjére is leszivárog, és az egyén szempontjából is megnehezíti azt, hogy nyíltan, őszintén szakemberhez fordulva tudjunk beszélni a lelki gondjainkról. Dr. Szigeti F. Juditot arról is kérdeztem, hogy melyek az első jelei annak, hogy ha valakit trauma ért, és mikor, mely ponton érdemes már mindenféleképpen szakemberhez fordulnunk egy trauma élményt követően.
Trauma után közvetlenül jelentkezhetnek ilyen akut traumatizáltságra vagy stresszeltségre utaló tünetek, mint például az, hogy valaki nem tud aludni, hogy ilyen folyamatos készenléti állapotban van, nem tud megnyugodni, megijed minden hirtelen hangtól, vagy betörő emlékei vannak, esetleg álmai, amelyben visszatérnek ezek. De ezek teljesen normálisak, és nem kell feltétlenül rögtön orvoshoz fordulni velük. Ezeknek van egy lecsengési ideje, pár hét, pár hónap esetleg, vagy egy hónap, és ez magától meg tud oldódni, vagy csendesedni tud. Hogyha túlmegy ezen az időszakon, és még mindig fennmaradnak ezek a tünetek, akkor mindenképpen érdemes foglalkozni vele. Vannak még olyan tünetei a traumának, hogy például az illető elkerüli azokat a helyzeteket, amelyek emlékeztetik a traumára, lehetnek ezek belső emlékeztetők, tehát bizonyos gondolatokat kerül, mert azokról eszébe fog jutni, vagy külső emlékeztetők, olyan személyek, helyzetek, helyek vagy tárgyak elkerülése, amelyektől eszébe jut a trauma, illetve megváltozik a hangulat, megváltoznak a gondolatok, megváltozik például a világ biztonságába vetett hit. Fél az illető kilépni, mert míg mondjuk a trauma előtt abban az illúzióban éltünk mindannyian, hogy a világ biztonságos, hogy velünk semmi rossz dolog nem történhet, úgy a trauma után ez egy picit átesünk a ló másik oldalára, és azt képzeljük, hogy bármikor, bárhonnan megtörténhet újra, és ez például a poszttraumás stresszavarnak az egyik tünete. Azt, hogy melyik az a pont, amikor mindenképpen szakembert kell fölkeresni,
igen.
Akkor, hogyha nem tudja vinni az illető személy az életét, tehát olyan funkciózavar van, hogy nem tud dolgozni, nem tud aludni, valamint esetleg olyan sötét gondolatai vannak, hogy akár kárt tenne önmagában. Tehát ezek azok a pontok, amikor elkerülhetetlen, hogy szakembertől segítséget kérjen.
Az elmúlt néhány percben a Semmelweis Egyetem klinikai szakpszichológusát, a Magyar EMDR Egyesület vezetőjét, dr. Szigeti Juditot hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Folyamatosan nő a lovas terápiák népszerűsége idehaza. Ezért több típusú terapeuta képzést is indít a Magyar Lovas Terápia Szövetség alapítványa. A szervezet alelnöke elmondta, hogy a lovas mellett a kutyás terápiák iránt van a legnagyobb érdeklődés, ami nem meglepő, hiszen ezek a módszerek eredményesek például az autizmussal élőknél is. Bozori Gabriella hozzátette, hogy az országban több helyen lehet lovas terápiával találkozni, de sok helyen képzetlen szakemberek dolgoznak, valamint a lovak sincsenek levizsgáztatva. Így mindenképpen utána kell nézni, hogy hol veszünk részt egy adott terápián. Berla Attila interjúja következik.
Egy napos konferenciát szervez a Magyar Lovasterápia Szövetség Fóton. Miért tartják fontosnak az esemény megrendezését?
Az az igazság, hogy ez most már évek óta hagyományossá vált ez a konferencia. Ugye azért kezdődött, mert 1997-ben, ezen az október 23-ai hétvégén alakult meg a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, és tulajdonképpen így minden évben egy picit a születésnapját is ünnepeljük. De ezen túl azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy találkozzanak egymással mind azok a szakemberek, akik valamilyen módon kapcsolódnak a lovasterápiához, vagy úgy, hogy ők a terapeuták, illetve azok a szakemberek, akik a lovasterápiában dolgoznak. Nyilván a lovasterapeuták mellett fontos szerepe lehet a lovasoktatóknak, lovasedzőknek, az önkéntes segítőknek és az orvosoknak is, de sokan vannak, akik a szülői oldalról kapcsolódnak ehhez, vagy olyan szervezeteken keresztül, akik sérült, fogyatékos személyek ellátását, terápiáját biztosítják.
Hogyan tud segíteni a lovasterápia az autizmussal élőknek?
Hát ugye az autizmussal élők az egy csoport, akivel a lovasterápia keretein belül foglalkozunk. Ugye ők a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna elnevezésű ágban vesznek részt a terápiákon. Ugye a lovasterápiának nagyon összetett hatás együttese van. Az autizmussal élő gyerekek, fiatalok, felnőttek esetében az egyik legfontosabb szerepe a terápiának a kommunikáció elősegítése, illetve a szociális kapcsolatok fejlesztése. Ugye a lovas helyzet az egy olyan szituáció, ahol a lovasnak valamilyen módon kontaktusba, kapcsolatba kell lépni a lóval, kapcsolatba kell lépni a terapeutával ahhoz, hogy egyáltalán a folyamat megkezdődjön, hogy fel lehessen ülni a lóhátára. Tehát már maga a szituáció és a tevékenység adja azokat a lehetőségeket, amin keresztül ugye ezt a két területet lehet fejleszteni, de nyilván nagyon sok olyan stratégia, módszer és technika van, amivel a lovas közegbe ugye az autizmussal élőket még inkább bele tudjuk vonni az ilyen direkt vagy indirekt szituációkba. Ugye a kommunikáció és a szociális kapcsolatok mellett nagyon fontos egyébként az egyensúly, a mozgáskoordináció fejlesztése, illetve az, hogy egyfajta motivációt adjunk a résztvevőknek, és lehetőséget biztosítsunk számunkra ahhoz, hogy egy érzelmi viszonyt, egy érzelmi kapcsolatot alakítsanak ki a lovakkal.
Látható a fejlődés? Eredményességben meglátszik ez?
Azt gondolom, hogy igen, ugye a terápiának az is egy nagyon fontos ismérve, hogy a résztvevőknek egyéni fejlesztési, kezelési, illetve terápiás tervet készítünk, és a terapeuták dokumentálják tulajdonképpen a haladást és az elért eredményeket. És ugye ezekből az egyéni dokumentációkból is jól látszik, hogy honnan indulunk és hova érkezünk el bizonyos idő múlva. De mindemellett igyekszünk különböző méréseket, felméréseket, illetve vizsgálatokat is megvalósítani annak érdekében, hogy objektív adataink legyenek a fejlődésről és a változásról. Az elmúlt években például egy Gait-Right nevezetű mérőeszközzel, ami tulajdonképpen egy okos szőnyeg. Ennek a segítségével mértük a hozzánk terápiára járó résztvevőknek a járásképét, az egyensúlyára vonatkozóan kaptunk belőle adatokat, paramétereket. Ezeknek az adatoknak a feldolgozása jelenleg is zajlik, de úgy tűnik, hogy nagyon kedvező és szép eredményt fognak mutatni, amikor elkészülnek ezek a vizsgálatok.
Mennyire népszerű egyébként ez a fajta terápia?
Mi azt tapasztaljuk az utóbbi időben, hogy az állatasszisztált terápiák, tehát nem csak a lovasterápiák, hanem a többi állatasszisztált terápia is, talán a lovak mellett a kutyák még azok, akik rendkívül népszerűek, tehát egyre nagyobb teret kap napjainkban, egyre népszerűbbek ezek a terápiák, egyre többen keresik őket. Ennek talán az is lehet az oka, hogy az emberek egy része, főleg a nagyvárosokban, eléggé elszakad a természettől, tehát a résztvevők keresik azt a fajta pontot, azt a fajta lehetőséget, ahol egy picit kötődni, kapcsolódni lehet az élőlényekhez és a természethez.
Ha jók az információim, akkor ebben az időszakban zajlani fog a szervezet őszi képzési blokkja is. Milyen képzésről van szó ez alatt?
Igazából ez egy ilyen komplett 2 hetes program sorozatról beszélhetünk, aminek az egyik főállomása ez az előbb említett konferencia, de egyébként a tegnapi nappal kezdődtek meg a lovasvizsgára felkészítő lovasedzési napok. Ezen a héten csütörtökön délután és pénteken délelőtt kerülnek majd sorra a lovasvizsgák, ahol mindazok a hallgatók, akik a lovasterapeuta képzéseinkbe járnak, tesznek tanúbizonyságot arról, hogy milyen szinten lovagolnak, különböző vizsgaszinteken mutatják be a tudásukat. Tehát szombaton lesz a konferencia, de a hétvégén záróvizsgáznak azok a hallgatók, akik vagy elhalasztották a múlt évben a záróvizsgájukat valamilyen ok miatt, úgyhogy lesznek a záróvizsgák, és hétfőtől pedig kezdődnek az új képzéseink, amik indulnak igazából idei év októberétől. Mind a 3 lovasterapeuta képzést indítjuk, a lovasterapeuta képzés hipoterápia szakágon, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágon és a pszichológiai lovasterápia szakágon, illetve ezt a 3 képzést egészíti még ki egy segítő képzés, ami 1 hetes.
Mennyire népszerűek ezek a képzések? Lesz elegendő lovasterápiával foglalkozó szakember a jövőben?
Hát ezt csak remélni merjük. A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány épp ezért vállalta fel több mint 25 évvel ezelőtt a képzésnek és az oktatásnak az ügyét, hogy elősegítsük azt, hogy az országban mindenhol legyen lassan olyan szakember, aki elérhető azoknak a szülőknek, családoknak a számára, akik a lovasterápiát igénybe szeretnék venni. Ugyanis azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok helyen hirdetnek lovasterápiát, de sajnos úgy, hogy ehhez nincsen megfelelően képzett szakemberük, nincs bejelentve a lovarda, nincs levizsgáztatva a ló arra, hogy a terápiában dolgozzon, tehát egyszerűen a jogszabályi előírásoknak nem felelnek meg ezek a helyek, és mi megpróbáljuk felhívni a szülőknek a figyelmét arra, hogy igenis ellenőrizzék le azt az adott helyet, ahova ő a gyereküket lovasterápiára szeretnék vinni, mert nem mindegy, hogy kinek a kezébe kerül az a gyerek, hiszen egy olyan ember kezébe, aki nem ért ehhez, én azt gondolom, hogy még akár kárt is okozhat, tehát ezért tartjuk nagyon fontosnak a lovasterapeuták képzését.
Az elmúlt néhány percben Bozori Gabriellát, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány alelnökét hallották. És ennyi fért ma a Reggeli Monitor Extrába. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottak. Én Molnár Gábor voltam. Tartsanak velünk továbbra is, hiszen azonnal következnek a legfrissebb híreink. A viszonthallásra!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.